A mikrofonnál Simon Palov Judit.
Törökország fontos stratégiai partnere Magyarországnak. Ezt éppen tegnap fogalmazta meg Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter ankarai látogatása alkalmából, ahol ezúttal konkrét haderőfejlesztésről született megállapodás Magyar és Törökország között. Törökország, amit a hódítás, majd a 150 éves együttélés idején valószínűleg kevésbé könnyű volt a magyaroknak barátként kedvelni, úgy tűnik nem csak velünk igyekszik a lehető legjobb viszony kialakítására és ápolására. Az EU-val évek óta fennálló megegyezés szerint az illegális migráció feltartóztatásában fontos partner, ott van a NATO-ban, de Oroszországtól is elfogadta nemrég a nagy lehetőséget, hogy földgáz elosztóként koordinálja az orosz gáz árát és megfelelő helyre juttatását. De miért és meddig lesz képes lavírozni Erdogan elnök a világpolitika pólusai között? A kérdés Pénzváltó Nikolettnek, a Migráció Kutató Intézet kutatási vezetőjének szól, aki telefonon van velünk. Szép jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mi a háttere ennek a lavírozó politikának, amit Törökország folytat, és hát ehhez nem csak Erdogan kell, azért ezt már jó ideje Törökország külpolitikájának része.
Így van. Törökország egy rendkívül különleges geopolitikai, geostratégiai helyzettel rendelkezik. Ugye elég, ha ránézünk a térképre. Kontinenseket, civilizációkat köt össze egymással, és egyben választ is el. Tehát valahol azt lehet mondani, hogy Törökország számára ez a különleges földrajzi helyzet, ez rengeteg lehetőséget rejt magában. A másik oldalról ugyanakkor ez egyfajta kényszer helyzet is. Úgyhogy valóban, ahogyan is említette, most már azt lehet mondani, hogy hosszú évtizedek, vagy bizonyos értelemben évszázadok óta egy ilyen kényes egyensúly politikát folytat a különböző szereplők között. Ez egyébként nagyon sok mindenben megmutatkozik. Alapvetően azt lehet mondani, hogy mindenképpen szeretnék elkerülni azt, hogy egyfajta ilyen frontállammá váljanak. Elég volt nekik ez a hidegháború alatt, amikor a Szovjetunió szomszédjaként a NATO előretoltalálásaként működtek, vagy most például napjainkban a migrációs helyzet kapcsán töltenek be egyfajta ilyen szigetelő állam szerepet, ugye ők állják útját a közel-keletről az Európai Unióba tartó illegális migránsoknak.
Az, hogy Törökország ilyen lavírozó politikát folytat, az azért nem kevés rizikót hordoz magában. Itt ebben a nagy időtávban, amit az imént említett, több évtizedet, sőt egy évszázadot is átnézhetünk. Volt-e már olyan, hogy ez a lavírozó politika kis hián veszélybe sodort a Törökországot, vagy veszélybe sodort a Törökországot?
Igen, azt lehet mondani, hogy nem is annyira régen, 2015-16-ban volt egy rövidebb ilyen időszak, amikor Törökország rendkívüli mértékben elszigetelődött a nemzetközi térben. Tehát egy olyan helyzetben találta magát, hogy hirtelen nem volt olyan állam, amelyik támogatta volna a törekvéseit. Főként a szíriai háború kapcsán mutatkozott ez meg, hogy ott Törökországnak egzisztenciálisként érzékelt érdeke volt, nagyon fontos érdeke volt az, hogy az ottani kulcsoportok függetlenedési törekvéseit megakadályozza, és hát ebben például nem lehet partnerre, sem az Egyesült Államok, sem Oroszország nem támogatta ezeket a törekvéseit, nem tudott Törökország az ő jóváhagyásuk nélkül akkor még beavatkozni a szíriai harcokba, illetve az európai szövetségesekkel is rossz volt a viszony. Tehát ez egy olyan időszak volt például, amikor látszott, hogy Törökország tényleg elszigetelődött. Ez gazdasági értelemben is kitűnt, úgyhogy nem véletlen, hogy ezt követően egy nyitásba kezdtek külpolitikai értelemben, és megpróbáltak kibékülni a környező államokkal. Úgyhogy azt mondanám, hogy ez az elszigetelődés a legnagyobb veszély ennek az egyensúlyozó politikának. Illetve a másik oldalról azért Törökország rendkívüli mértékben függ még mindig a nyugati gazdaságtól, úgyhogy az is egyfajta veszély. Egyébként most akár az ukrajnai háború kapcsán is lehet egy ilyenfajta veszély, hogy esetleg a nyugati államok, főként az Egyesült Államok másodlagos szankciókat vezetnek be Törökországgal szemben, hogyha túlságosan erősen tartja fent továbbra is a kapcsolatot Oroszországgal. Tehát ez is még egy ilyen kockázat, ami folyton ott van a törökök feje fölött, úgyhogy ezért is kell ügyesen lavírozniuk, és próbálnak például az ukrajnai háborúban közvetíteni, és erre hivatkozva elkerülni azt, hogy meg kell szakítani a kapcsolatokat Oroszországgal.
Azért Törökországnak nagyon érdekes és sajátos most a helyzete, mert NATO tagállamként azt már megtapasztalhattuk, amikor a finn és a svéd belépés szóba került, hogy elég komoly szava van, hiszen vétójoga van bármelyik NATO tagállamnak a döntésekkel kapcsolatban. Közben pedig az oroszok gyakorlatilag most csak velük állnak szóba, a legmagasabb szinteken, és úgy tűnik, hogy bizalmat is helyeztek beléjük. Úgyhogy egy ilyen nagyon érdekes szerepet töltenek be a jelenlegi háborúban, amit most éppen, ahogyan ön is említette, jóra használnak, hiszen közvetíteni próbálnak a felek között. De hogyha bekövetkezne mondjuk az az eshetőség, amit az imént szóba került, hogy amerikai fenyegetést kapna Törökország, és Amerikát automatikusan a nyugattal azonosítaná, akkor lenne még egy fegyver a törökök kezében, méghozzá az a migrációs fegyver, amiről ugyancsak szó esett az iméntiekben. Tehát, hogy jól látom, hogy szépen körbe bástyázta magát minden oldalról Ankara, hogy kvázi érinthetetlenek maradhassanak?
Biztos, hogy van egy ilyen jellegű törekvés. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez az említett gazdasági függés az azért van annyira erős, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió is tud nyomásra korolni Törökországra. Tehát azért tényleg erős a kitettség a kereskedelmének is. Hát körülbelül a felét a nyugati államokkal, mint az Európai Unióval, az Egyesült Államokkal, Nagy-Britanniával bonyolítja le Törökország, de ami ennél is fontosabb, hogy a befektetéseknek pedig körülbelül a kétharmada az a szintén nyugatról jön. Illetve ezen túl azt is láthatjuk az elmúlt években, hogy a török lírára is elég erőteljesen nyomást tud gyakorolni az Egyesült Államok. Volt például egy néhány napos, néhány hetes időszak még Donald Trump elnöksége idején, amikor volt egy konfliktus az Egyesült Államok és Törökország között, aminek az volt a lényege, hogy letartóztattak Törökországban egy amerikai lelkészt, Andrew Bransont, azzal vádolták meg, hogy részt vett a pucskísérlet szervezésében, illetve más terrorcsoportokkal kapcsolatban, és az amerikaiak pedig szerették volna elérni, hogy szabadon engedjék ezt az amerikai lelkészt, és belengedtek szankciókat Törökországgal szemben több lépésben, és már egy ilyen szankciófenyegetés hatására azt lehetett látni, hogy több százalék ponttal esett a líra, tehát néhány nap alatt az értékének közel a felét elvesztette. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a legfontosabb és a leghatékonyabb eszköz a nyugati államok kezében, amivel azért bizonyos értelemben mégiscsak gátat tudnak vetni a török törekvéseknek. Különösen most, hiszen Törökország is rendkívül nehéz gazdasági helyzetben van. Ugye hallhattuk, hogy csak a hivatalos adatok szerint már 80% körül az infláció. Azt mondják a szakértők, hogy ez a valóságban ennél is jóval magasabb lehet. Következő évben pedig választások jönnek Törökországban, nem is akármilyen választás lesz, hiszen jövő évben ünnepli a török köztársaság megalapításának a 100. évfordulóját. Ez rendkívül szimbolikus dátum is lesz. És a jelenlegi elnök, Recep Tayyip Erdoğan, illetve a kormányzó párt nem áll túl jól a felmérések szerint. Ugye a gazdaság ez egy kiemelt eleme lesz majd a választási kampánynak, és erre is döntheti a választásokat. Már csak ezért sem gondolom, hogy Törökország most jelentősebb konfliktusokat vállalna fel a következő időszakban a nyugati partnerekkel, bár a másik oldalon Oroszországgal sem szeretne pont ezért konfliktusba kerülni. Úgyhogy gazdaság ilyen szempontból egy kulcsabb tényezője ennek a játszmának.
Milyen mellékhatásokkal járna Európa és akár az orosz-ukrán háború számára egy instabillá váló Törökország, akár most a választások következtében? Vagy egy radikális fordulatra készülő Törökország, már ha egyáltalán lehet ilyesmire számítani?
Törökország nagyon sokak szerint az egész térség stabilitásának kulcsa. Hogyha megnézzük, tényleg Törökország egyszerre európai, közel-keleti, fekete-tengeri, balkáni, kaukázusi állam, ott van Közép-Ázsiában, tehát nagyon sok területen jelen vannak, és ahogy említettem, tényleg összekötik, elválasztják ezeket a régiókat. Úgyhogy nyilvánvalóan az, hogy Törökország stabil maradjon, az Európai Uniónak minden szempontból érdeke, hiszen ezekből az instabilabb térségekből nagyon sok módon tud Törökországon keresztül rengeteg biztonsági kockázat eljutni hozzánk. Nem csak az illegális migrációra gondolhatunk, hanem mondjuk különböző szélsőséges elemeknek a beszivárgásáról is például. hogy ugye az energia szempontjából sem mindegy az, hogy Törökország mennyire stabil, hiszen például jelenleg Magyarország is a török áramlaton keresztül kapja idél felül az orosz földgázt. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez már a 2016-os pucskísérletnél is látszott, hogy tulajdonképpen mindenkinek érdeke az, hogy Törökország stabil maradjon, és ne történjen semmi váratlan ilyen értelemben, tehát egy instabil Törökország az senkinek nem érdeke. Az, hogy mi várható, és hogy mennyire válhat instabillá mégis a török helyzet, ez nagyon nehéz megmondani. Azt gondolom, hogy ezt jelen pillanatban még senki nem látja, hogy mit fognak hozni a választások, hogy vajon nyerhet-e az ellenzék, illetve hogyha esetleg veszít el, akkor átadná a hatalmát az ellenzéki erőknek. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas néhány hónap elé nézünk majd a júniusi választásokig.
Köszönöm szépen Pénzváltó Nikoletta, a Migráció Kutatóintézet kutatási vezetőjének elemzését hallhatták az elmúlt 10 percben. Ennél sokkal többet is tud Nikoletta egyébként erről a helyzetről. Erről tanúskodik, hogy egy egész komplett könyv készült Törökország orosz rulettjének elemzéséről. Hogyha tehetik, akkor abba is lapozzanak majd bele. Köszönöm Nikoletta, hogy velünk tartott, viszont hallásra.
Én is köszönöm, viszont hallásra.
Közösséget